Hallgassuk meg fennállva Istennek igéjét, testvérek, ahogyan az írva található a mai új szövetségi ige szakaszban, János evangéliumában, János evangéliumának a 12. fejezetében, az első 8 versben a következő képen hangzik Istennek igéje. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig Jézussal az együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font, drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Foglaljuk el helyünket. Egy kommunikációval foglalkozó szakember mondta Paul Václavik, hogy nem lehet nem kommunikálni. Amíg az ember él, addig kommunikál. Ha beszél, ha hallgat, mindegyik kommunikáció. Verbálisan, szavak formájába öntve, vagy nonverbálisan, a testtartása, a viselkedése, a mimikája, a testbeszéde által mindennel kommunikálunk, valamit kifejezünk. És nem mindig könnyű megérteni ezt az üzenetet, ami megfogalmazódik vagy szavak útján, vagy mozdulatok, cselekedetek által. Hogy mi is annak a valódi mondani valója, mi zajlik le akkor egy adott emberben, amikor úgy viselkedik. És jó példa erre a mai ige szakasz is. Ezért két nézőpontból fogjuk megvizsgálni. Egy látható és egy láthatatlan belső síkon, hogy mi is zajlik a történéseket megnézve külső szemmel, és aztán, hogyha belülről nézzük. Mi történik ebben a történetben látható módon? Az előzmények azok, itt János evangéliumában, hogy Jézus találkozott már Mártával és Máriával, ismeri ezt a testvérpárt, akinek van egy fivérük, Lázár. És hivatják őt, amikor ez a Lázár haldoklik. És Jézus nem megy azonnal, hanem már akkor ér oda, amikor már megvolt a temetés, amikor Lázár már halott. És aztán feltámasztja Máriának és Mártának a testvérét. És ennek hatására sok zsidő lett hívővé, hiszen látják azt, hogy ez az ember milyen hatalommal cselekszik, és milyen nagy dolgokat tud véghez vinni. És emiatt a nagy tanács, akik már régóta keresik, hogy mi is lehetne az a mód, mi lehetne az az indok, amivel Jézust el lehetne hallgattatni, ami végre elegendő okot szolgáltatna arra, hogy őt elítéljék és kivégezzék, az most megvan. És a nagy tanács úgymond hivatalosan is meghozza a döntést. Meg fogjuk ölni Jézust. El fogjuk fogni, és ítéletet kell szenvednie. És emiatt azt olvashatjuk, hogy Jézus nem mutatkozott már ezután nyilvánosan a zsidók között, hanem elment más vidékre. És aztán közeledik a húsvét ünnepe, és 6 nappal húsvét előtt felmegy Betániába, abba a faluba, ami nagyon közel van Jeruzsálemhez, és ott újra találkozik a csodát átélt testvérekkel, Máriával, Mártával, Lázárral. És híre megy ennek, nyilván az emberek között is, hogy újra itt van az, aki feltámasztotta a halottak közül ezt az embert. És nagy vendégség van, meghívják őt, szeretettel fogadják, összegyűlnek egy háznál. És le is írja, hogy kik vannak jelen. Ott vannak a tanítványok, Jézus köre, és akik Betániában élnek. És Márta felszolgál, ahogy a hozzáillik, ahogy a Lukács evangéliuma is bemutatja, ő már abban a példázatban is az, aki mindig sűrög, forog, és nem tud egy kicsit sem nyugton lenni, és ő most is az, aki felszolgál, aki ott van az asztal körül, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Mária pedig ott van és hallgatja Jézust, aki akkor is leült Jézus lábához, az a Mária most fogja és elővesz egy nárdus kenetet, és megkeni azzal Jézus lábát. Látható módon vizsgálva ezeket a történéseket megállapítható, hogy ez a kenet egy nagyon drága kincs volt, amit az emberek az életük folyamán kuporgattak össze, hogy a temetésükkor legyen őket mivel megkenni, ahogy ez a zsidó szokásoknak megfelelt. És ez a nárdus kenet, hogyha eladták volna, hogy Júdás meg is fogalmazza, akkor megérne legalább 300 dénát, ami akkoriban egy embernek akár egy éves fizetését is jelenthette volna. Mekkora nagy vagyon, amit így Mária egy pillanat alatt elpazarol, Júdás így látja. Kijönti Jézus lábára azt a néhány deciliternyi olajat, és mekkora összeget, mekkora vagyon pazarol, és fel is szólal, nem lett volna több értelme, hogyha eladod, és a szegények részesülnek ebből a pénzből. Így akkora pazarlónak minősül Mária. Hogyha ilyen szemszögből nézzük, látható oldalról, akkor, hogyha állást kéne foglalni, mi is azt mondhatnánk, hogy igen, igaza van Júdásnak. Miért pazarol ez az asszony, amikor fordíthatná sokkal hasznosabbra is azt, ami a birtokában van. És ezen a ponton kell azt mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy mik is zajlanak le közben ezekben az emberekben. Belső szempontból hogyan élik meg az eseményeket, amik ilyen egyszerűnek tűnnek kívülről. Hiszen gondoljunk csak bele, Lázár halálakor mi is fogalmazódik meg Máriában. Elkeseredve, kétségbe esve hivatja Jézust, gyere, mert az én testvérem haldoklik, mert csak te segíthet, siess, és akkor talán van esélye, nem kell meghalnia. És mégis átéli azt, hogy összetörik az ő szíve, és meghal a testvére. És azt mondja Jézusnak, amikor elérkezik Betániába, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ha időben jöttél volna, akkor most nem lenne ez, nem történt volna meg. És az ő gyászát, az élő Istennek a fia örömbe fordítja, amikor feltámad Lázár, amikor kijön a sírból, és ott van újra, visszakapják az ő testvérüket. Mekkora öröm és mekkora bizonyíték, amit megtapasztal Mária, arra, hogy Jézusnak valóban Istentől jövő hatalma és ereje van, aki tud csodát tenni és hisz, onnantól kezdve már nem kérdés, hogy hisz-e Jézusban. Hallotta azt a mondatát is, amit ott Jézus megfogalmaz, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mária hallja ezeket a surokat, és akarja megérteni, megkeresni ennek az értelmét. Akarja hinni, igen, hogy Jézusban megtapasztalható, és ő is látja, hogy megtapasztalható vele a feltámadás, és hogy új életet ad. És aztán ennek ezután, az események után Jézus elmegy az ő falujából, és mekkora öröm lehet újra találkozni vele, aki ekkora ajándékot adott számára, és igen, próbál mindent megtenni, amikor Jézus újra ott van, újra egy asztalnál ülhetnek, akkor a legdrágább kincset adja, azt akarja odaadni Jézusnak, hogy kifejezze az ő mérhetetlen nagy háláját, az ő örömét abban, hogy az Isten mit vitt véghez az ő életében. Mindent Jézusnak akar adni ebből. Ezt a kenetet, amivel megkeni Jézusnak a lábát, a templomi áldozatokkor szokták felhasználni. Templomban, hogyha illat áldozatot mutattak be, mert annyi féle növényből készült, olyan erős illata volt, ami betöltötte az egész házat. És éppen ezért szokás volt abban az időben is megkenni a vendég fejét olajjal, amikor megérkezett valahová, de nem ráönteni egy egész ilyen fontnyi olajat, hanem csak néhány cseppet, mert már az is akkora nagy jó illatot, és kifejezte a tiszteletet, a hálát. A vendég szeretetnek a jele volt. És Mária azt nem csak azt az egy-két cseppet akarja odaadni, hanem az egészet, úgy mindent. Nem akar magának megtartani, hanem mindenét odaszánja arra, hogy kifejezze az Istennek, Isten fiának, hogy mennyire szereti, hogy mennyire hálás előttem. És hogyha megnézzük azt, mit ír a Szentírás, a hajával törli meg Jézus lábait. Az elsőre olyan furcsának tűnhet, miért nem vesz egy kendőt, biztosan volt annál a háznál. És miért teszi ezt? Mert ezzel kifejezi, hogy teljesen megalázza magát Jézus előtt. Hiszen az asszonyoknak akkor a hajuk volt a legnagyobb ékességük, ami meg is volt, hogy hogyan viselhették, hogy nem lehetett akármilyen. És fogja Mária az ő haját, és nem sajnálja magát megalázni Jézus előtt, hanem leborul, lehajol hozzá, és azzal törli meg Jézusnak a lábait. Ezek az érzések vannak ott benne mind. Nem az, hogy pazarolni akar. Nem az, hogy nem gondol a szegényekre, hanem az, hogy mennyire hálás az Istennek, és szeretné ezt látható módon is cselekedetekbe önteni, kifejezni. És mi van valójában Júdásban? Azt írja róla a Szentírás, hogy tolvaj volt. Ő volt a tanítványok között az, aki a kasszás volt. Egy közös erszénybe gyűjtötték a pénzt, és Júdás elszedegette magának. Úgyhogy persze ne tűnjön fel, de mégis mindig csuranjon, cseppenjen neki is. És ő valójában azon háborodik fel, és azt sajnálja olyan nagyon Máriának a cselekedetében, hogy elesik a lopásnak a lehetőségéből. Hogy most ebből a kenetből ez mennyit érne, rögtön át is számolja fejben, és nincs lehetősége egy pénzérmét sem elvenni ebből, hanem mind számára úgy értelmezi ezt, hogy el lesz pazarolva, de próbálja az ő gondolkodását fedezni azzal, hogy hát igen, a szegényeknek kellett volna adni, hogy ne legyen olyan egyértelmű, hogy mennyire pénzsóvár. Gondoljunk csak bele, mit olvasunk a Szentírásban, hogy minden rossznak a gyökere, a pénz szerelme, hogy mennyire megköti az ember, hogy csak ebben tud gondolkodni, már rögtön számítgat, és próbálja takargatni magát. És aztán megnézve azt, hogy mi zajlott le Jézusban, akkor azt láthatjuk, hogy nem csupán Máriának a háláját tapasztalja meg. Nem csupán az van előtte, hogy ez az asszony kifejezi az ő tiszteletét, az ő alázatát, amivel viselkedik Jézussal szemben, hanem már Jézus készíti az ő temetésére is. Hiszen Jézus már akkor tudja, hogy amikor újra felmegy Jeruzsálembe, ha ő vállalja, hogy nyilvánosan megjelenik ott a sokasságban, a nagy tanács előtt, láthatják őt újra a farizeusok, az írástudók, akkor neki meg kell halnia. Ő tudja, hogy mi vár rá. Hogy egy hét múlva, a húsvét ünnepén a kereszten fog függni Máriának, Mártának, Lázárnak a bűneiért, de nem csak az ő bűneikért, hanem helyettünk is. Már mindezt tudja Jézus, ezeket éli meg, amikor Mária megkeni őt olajjal, és azt is mondja, hogy ne szígyjátok őt, ne ítélkezzetek felette, mert ezt a temetésemre szánta, és a kellő időben pedig elővette ezt az olajat, és felhasználta. És azért is szeretem volna, ha ma ezt a történetet így megnézzük, kívülről és belülről is megvizsgálva, mert teljesen más mondani valók jönnek elő belőle. És fontos megnézni, hogy mire is tanít meg bennünket. Úgy gondolom, hogy felteszi számunkra is a kérdést. Amikor olvassuk az Isten igéjét, akkor hogyan olvassuk? Akkor külső módon legyen meg ez is, olvassuk el a napi igeszakaszt? Vagy úgy hagyjuk, igen, többször elolvasva, kicsit elemezve, igen, akár elővéve a régebbi fordítást, hogy többet kelljen rajta gondolkodni, mert annak nehezebb a szövege akár. Hagyjuk-e, hogy így áthasson bennünket? Magunkra vonatkoztatjuk-e? Vagy csak elolvassuk? Igen, ez és ez történt. Jézus elment, ott volt Betániában, vendégeskedett, aztán felment Jeruzsálembe. úgy tényekként olvassuk-e, vagy próbáljuk-e megkeresni belsőleg, hogy igen, Uram, mit jelent ez, ez az ige, ami akár több ezer évvel ezelőtt elhangzott, hogyan lehet aktuálissá az én életemben? Másképpen nem tudjuk meg, hogyha ezt nem keressük, hogy hogyan vezet bennünket az Isten. Igen, imádság által is, de az ő igéje által, azt kitartóan olvasva, nem elgyengülve ebben, hanem keresve, az én életemben nézve, mit jelent. Aztán arra is tanít ez a történet, hogy befelé figyelve, úgy mélyebbre nézve figyeljük a történéseket. Egy példát olvastam ezzel kapcsolatban egy lelkésztől, aki elmondta, hogy együtt szolgált egy héten egy fiatal emberrel, és beszámolt arról ez a fiatal ember, hogy ott van egy program, ami nagy kísértést jelent számára, hogy meghívták, semmi pénzében nem kerülne egy többnapos hétvége a munkahelyéről, ahol igen, egy ilyen céges buli lenne, és nem tudja, hogy elmenjen, vagy itt maradjon, mert elvileg ezt a hetet arra szánta, hogy igen, szolgáljon a gyülekezetének, vagy akár fizikai munkát végezzen, rendbe rakjanak dolgokat. De egész héten többször is megkérdezte a lelkész, mi erről a véleményed, hogyan kéne tennem? És a lelkész aztán a második, elmondta első nap, és a második nap már azt felelt, hogy nem változott semmit a véleményen. Tudod, hogy nem kedves az Istennek, hogy te ott legyél, hogyha te ide szántad ezt az időt, akkor nem kell neked elmenned. És aztán, amikor újra és újra minden nap megkérdezte ez az ember, akkor már csak annyit mondott, hogy nem változott a véleményem. És ahogy együtt dolgoztak, az egyik nap talált ez az ember egy követ a földben, ami nagyon megtetszett neki a formája miatt. Olyan szép gömb alakja volt, hogy hogyan is formálódhatott ez így, és ott mutogatta több embernek is, akik még ott voltak, és végezték közösen a munkát, és aztán, ahogy ezt megemelte, nyilván nagyobb súlya volt, egyszer kicsúszott a kezéből, és a lábára ejtett, és emiatt be kellett vinni a kórházba, és aztán megröngenezték, és már gipszes lábbal tért vissza. És akik ott voltak, és kívülről szemlélték az eseményeket, azok rögtön megfogalmazták, hogy hát, nem kellett volna ezt tennie, vagy hogyha ilyen nehéz, vagy ilyen ügyetlen, akkor a földön kellett volna csak megnéznie mindenkinek, minek kell emelgetnie. Úgy rögtön mindenki tudta osztani a vészt, hogy hogyan is lett volna helyes, vagy akkor miért nem ment már el, miért nem maradt nyugton. És aztán, amikor visszajött ez az ember begipszelt lábbal, akkor annyit mondott a lelkészének, hogy hálát adtam az Istennek, hogy nem engedett el engem arra a néhány napra, ahova el akartam menni. Mert számára pedig ezzel lett egyértelművé, hogy igen, az Isten megakadályozza, nem engedi oda menni, ahol, ami nem építi őt. És érdemes ezt a magunk életében is végig gondolni. Mennyire könnyű külső dolgok alapján rögtön véleményt formálni, nem nézve, hogy mögöttem mi zajlik egy-egy emberben, pedig lehet, hogy azzal is az Isten tanítani akar bennünket. És aztán Jézus arra is tanít, itt amikor Mária védelmére kell, hogy mennyire felesleges ok nélkül zaklatni a társainkat, és ezzel viszályt szítani. Nem visz ez a magatartás előre, amit itt Júdás cselekszik. Nem épít. És hogy eshetett, ezt gondoljunk csak bele, Júdás szavai hogyan érkeztek meg Máriához? Hiszen mindenét fel akarta ajánlani az Isten szolgálatába, és azért, hogy kifejezze az ő szívének az örömét és háláját. És ott van egy ember, aki Jézus tanítványai közé tartozik, és megítéli őt, és korholja. Nem lett volna jobb eladni? Nem lett volna jobb a szegényeknek adni? Amikor ő azt már annyira régóta oda szánta, hogy igen, ez legyen Jézusé. És sokszor mi sem gondoljuk végig, hogy ahogy írja a Szentírás, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Hogy biztos mindig szólni kell? Biztos rögtön mindig elsőre kell elmondani a véleményt? Hogy végig gondoljuk-e, hogy jól szólok? Hogyha amit megfogalmazok, ugyanolyan üzenetként érkezik meg a másikhoz. Nem könnyű ezt eldönteni, és úgy gondolom, hogy amikor nem tudjuk eldönteni, akkor lehet, hogy bölcsek csendben maradni, és hallgatni. hogy ne legyenek belőle ilyen sebek, ilyen viszályok, mint amit itt próbál Júdás szítani. Hadd mondjak el egy történetet, amit a napokban olvastam. Egy tanárnő jutalmazta úgy a diákjait, hogy adott mindegyik számára egy cédulát, amire az volt írva, ez az ember sokat számít. És próbálta ezzel kifejezni, hogy igen, sokat számít nekem a munkád, amit itt bele teszel a tanulásba azért, hogy haladni tudjál, és megkérte ezeket a diákokat, akik kaptak ilyen kártyát tőle, hogy adjátok tovább valakinek, akit úgy gondoltok, hogy méltó rá. És aztán volt olyan, aki felnőve továbbadta mondjuk a főnökének, mert elmondta, hogy mennyi mindent tanult tőle, hogy felnézett rá, hogy akár félt is, hogy nem tudná így kezelni a felelősséget, ha ő ilyen felelős beosztásba jutna. És egy férfi pedig felnőve úgy döntött, hogy a fiának adja tovább. És nagyon érdekes, a gyermeke pedig elmondta, hogy annyi ideig rám se figyeltél, hozzám se szóltál, hogy én már megírtam a búcsúlevelet, és úgy döntöttem, hogy véget vetek az életemnek. De most, hogy odaadtad ezt, tudom, hogy mégis számítok neked. Tudom, hogy mégis van értelme, hogy mégis szeretsz engem. És annyira kifejezte ez a történet, hogy igen, hogyan is szólunk, és mit is cselekszünk, és mit mondunk a szavaink és a cselekedeteink által. És tudnunk kell azt, hogy Jézus mindannyiunk számára, mindannyiunkra azt mondja, hogy ez az ember számít nekem. Hogy mindannyian személyenként drágák vagyunk a számára. Most, amikor előttünk vannak az úrvacsorának a jegyei, amikor emlékszünk az ő megtöretett testére és az ő kiontatott vérére, akkor tudjuk azt, hogy igen, az élőisten az úgy jön felénk, hogy mi számítunk neki, amikor ma részünk lehet az úrvacsora közösségében. És ezzel belső módon szólít meg bennünket. És pont emiatt nekünk is végig kell tekinteni az életünket. Számunkra mit jelent Jézus? Mi milyen áldozatot viszünk elé? Odaszálljuk-e úgy neki az egész életünket, ahogy ez a Mária megtette, hogy a legdrágábbat, a mindenét teljes mértékben odaöntötte Jézus lábára, nem tartogatva meg magának semmit, hanem mindent odaszánva, hogy csak bizonyos időt különítünk el az Istennek, hogy igen, tudunk-e ilyen belső módon figyelni az ő igéjére, akkor milyenek akár a kapcsolataink, hogyan éljük meg ezeket, szintén figyelve arra, hogy mit is fejezünk ki a másik számára. Vizsgáljuk ezt most meg, amikor az úrvacsora közösségére készülünk, vigyük elő az életünket, a kapcsolatainkat, a hitünket, most Isten elé imádságban fennállva.